Kedves testvérek, egy nagyon személyes és friss élménnyel hadd kezdjem ezt a mai alkalmat. Bizonyára hallották ön is, hogy az evangélikus élet hazájánin is megjelent, hogy az új népszámlálási adatok napvilágot láttak. Ezelőtt 10 évvel, aminek örventünk, hogy 304 ezer evangélikus ember van Magyarországon, most 10 évvel később könnyes a szemünk. A statisztikák szerint gyakorlatilag 90 ezer ember veszett el, vagy fordult el az evangélikus gyülekezetektől, vagy az egyháztól. És azt kérdezte tőlem valamelyik ismerősöm, hogy az egyház hát ezt hogy éli meg, és mit szándékozunk tenni. És akkor hát mondtam neki, hogy ne engem tessék kérdezni, mert úgy éreztem, hogy abban a tévedésben él, hogy a papok közössége a püspökök vezetésével, magyarul a klerikusok ezzel a csúnya szóval, hát majd valami megoldást keresünk. És én nekem most kezd fölnyílni a szemem arra, hogy lehet, hogy ez a legnagyobb baja az egyházunknak, és én úgy érzem, hogy az a baj sok-sok gyülekezeti tagunkkal, hogy hát ők azt gondolják, hogy az egyház, az a papok, meg azok, akik vasárnap olyan kedvesen együtt vannak, vagy kevésbé kedvesen, aztán ennyivel le van tudva a dolog, és akkor az egyház intézkedjen, az egyház próbáljon meg valamit csinálni ilyen krízis helyzetekben, és ennek az illetőnek is azt mondtam, hogy kedves uram, az egyházad maga, meg én vagyok mi ketten, itt Mérföldcsanakon, most ebben a szent pillanatban éppen, akik beszélgetünk. Úgyhogy nem biztos, hogy egymásra kellene mutogatnunk, hanem meg kellene tanulni a lelkészeinknek bevonni azokat a testvéreket a szolgálatba, akik tenni akarnak, és a testvéreknek pedig meg kellene tanulni bátrabban élni a kegyelmi ajándékaikkal, amiket én úgy hiszem, hogy külön-külön mindenki kapott valamit az Úristentől, mert ez csak így lesz. Különben szerintem, ha most csak a számokat nézzük, és ezt a gyors fogyást, bár állítólag ugye nem jól kérdeztek, meg hanyagságok is voltak egyébként, ez kiderült, a népszámláló biztosok is, például hozzám is csak úgy beszórták a papírt, hogy majd este visszajönnek érte, tehát nem vették komolyan, de akkor is, ha reálisan nézzük, körülbelül 30-40 év, és akkor gyakorlatilag becsukhatjuk nem tudom, az üllői utat, meg a templomainkat is szép lassan. Üllői
utat hagyján.
Az lehet, hogy összeállítanak. De ez a helyzet, és ilyen szempontból önök kivételezett helyzetben vannak, abból a szempontból, hogy fölismerték talán ezt a helyzetet, elfogadták a lelkészük biztatását, és én úgy gondolom, vagy úgy érzem, hogy talán készek egy kicsit többet tenni a gyülekezetért és a közösségért és Jézus Krisztusért, mint azok a testvérek, akik vasárnap jól elmelegszenek ott a templomban, egyet bólogatnak, aztán hazamennek, aztán nem történik semmi, megy minden úgy, ahogy eddig. Én azt hiszem, hogy ezeknek az időknek búcsút kell, hogy nincsünk, és össze kell fogni azoknak, akik evangélikusnak érzik magukat, és teljesen mindegy, hogy Luther kabát van rajtuk, vagy éppen nincsen. Ez egy másodrangú kérdés a 21. században legalábbis. És ezzel már a témánál is vagyunk, mert hogyha önök lesznek azok, akik a lelkészek mellett, vagy a lelkészek biztatására, vagy az ő munkájukat segítve elindulnak az emberek után, akkor a leggyakrabban beteg emberekkel foglak találkozni, akik a problémáikról panaszkodnak, ágyhoz kötött, vagy legalábbis a szűk otthonukhoz kötött emberekkel foglak találkozni, akikből árad a panasz. Gyászolókkal foglak találkozni, akik a fájdalmukat, ha önök ügyesek, a fájdalmukat fogják önöknek meg az elvesztett szeretük emlékét hosszasan ecsetelni, és Az is lehet, hogy olyan emberekkel fognak találkozni, akik érzik valahol, hogy közel a halál, de nem merik kimondani, vagy nem úgy mondják ki, ahogy mi várnánk. Ezen a mai alkalmon a betegség, a halál és a gyász lesz a téma, és ezt igyekszem nagyon praktikusan önökhöz közel hozni. Hoztam megint egy beszélgetést, amire három bátor jelentkezőt kérnék, akik beugorván egy szerepben a lelki gondozó vagy a gyülekezeti munkatárs szerepében és két ágyhoz kötött beteg szerepébe. Ezt röviden előadnák nekünk, ezt az elég rövid beszélgetést, aztán utána kielemeznénk azt, hogy mit hallottunk, mit lehetett volna esetleg másképp a gyülekezeti munkatárs részéről. És utána pedig szeretném megismertetni önökkel, ez most egy kicsit elméleti rész lesz majd, a halálnak és a gyásznak a stádiumait, ugyanis olyan emberek, akik hivatásuknál fogva elsősorban orvosokra és klinikai lelki gondozókra kell itt gondolni, sokat találkoztak, vagy sok olyan emberrel találkoztak, akik ágyhoz kötött betegek és a halál közelében vannak, megfigyeltek bizonyos, nem azt mondom, hogy egyértelmű jeleket, de azt figyelték meg, hogy minden embernek az elmúlása ebből a világból bizonyos törvényszerűségeket hordoz magában. És én ezt röviden meg szeretném önökkel ismertetni, csak azért, hogy amikor ilyen helyzetbe kerülnek, könnyebben föl tudják mérni, hogy körülbelül hol tart az illető, akár haldokról, akár gyászról van szó, és hogy mik azok a lelki gondozói szempontok, amiket ebben az esetben figyelembe kell venni és alkalmazni kell. Én azt gondolom, hogy ez egy érdekes beszélgetés lesz, de majd meglátjuk. Most akkor szeretettel kérném azokat a bátor testvéreinket, akik azt mondják, hogy ők fölvállalnák azt, hogy felolvassák ezt a rövid dialógust. Egy lelki gondozó kell, akkor a lelki gondozó jó. És kell két hölgy, csak olvasni kell, X asszony, 55 év körüli evangélikus. Az pont így lesz. Y asszony valamivel idősebb, ő katolikus. De most itt nem fog számítani. Csak a háttérinformációhoz. Szóval, köszönöm szépen. És gyorsan fussák át, legyenek kedvesek a szöveget. Hát X és Y mindig be van jelölve, az L az meg a lelki gondozó, jó? Tehát önnek mindig az Y1-et, Y2-t, Y3-at kell olvasni. Folyamatosan. Önnek az X és akkor az úr meg az L a lelki gondozó. Igen, mind ahol elbelül áll, az 1-es, 2-es azért van ott, hogy könnyebben lehessen később követni, vagy visszakeresni a szöveget. Amíg önök átfutják ezt a rövid dialógust, én hadd idézzek az emlékezetükben, jó néhányukkal elég régen találkoztunk már, és amikor utoljára itt voltunk, és a lelki gondozásról beszélgettünk, egy bibliai igét említettem önöknek nem is egyszer, hanem nagyon sokszor, ami engem személy szerint a lelki gondozói szolgálatomban vezet. Ez Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből van, hogy már ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van. Egyedül az ember lelke, amely benne lakik. Ez az egyik ige, amit jó újra-újra számba venni. 1 Korintus 2 és a 11. vers. Érdemes ezt az egész szakaszt elolvasni. Pár arról beszél még itt, hogy az Isten lelke az Isten mélységeit is megvizsgálja, és ő ebből adott nekünk, és ehhez hasonlítja egy kicsit, hogy az embert magát is az ember lelke megvizsgálhatja. Ezt azért mondom, mert hajlamosak vagyunk mi bibliaolvasó keresztények, hát túlságosan hamar tudni azt, hogy mire mit kellene mondani, vagy az adott testvérnek, akivel mi beszélgetünk, Mi tudni véljük mindig, mi a problémája. Engem ez az ige egy kicsit óvatosságra int, hogy nem tudhatom, hogy kiben mi lakik, amíg ő el nem mondja, vagy meg nem fogalmazza nekem a maga baját. Az én feladatom az, hogy ebben ő segítsen. Megmondani, megfogalmazni, meglátni azt, amit talán az ő lelke se tud tudatosan, csak valahol érez. Ez egy nagyon szép kihívás. A másik, igen, ezzel nem találkoztak a múltkor, de ráakadtam, és olyan gyönyörűnek találom, és itt a halál és a gyász problémájánál különösen is kérem, hogy mélyen hordozzák a szívükbe ezt az igét. Jobb könyvének a 6. fejezetéből a 14. vers, tehát Jobb 6.14, és olvasom, baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, ha elhagyta is a mindenható félelmét. Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, ha elhagyta is a mindenható félelmét. Nagyon sokszor, és ezt meg fogják tapasztalni, akkor itt veszek ide is, látszódjon,
kettő van, veszek ide is, jó.
Meg fogják látni, hogy vannak olyan pillanatai a gyásznak és a haldoklásnak, amikor az ember igenis lázad, és nem érti az Isten akaratát vagy tervét, netán úgy érzi, hogy az Isten őt igazságtalanul, igaztalanul bántja. Ebből a szempontból egyébként Jobb könyvét érdemes elővenni, és elolvasni sokszor, többször, mert erről szól. Hogy van, amikor az ember minden ok nélkül Isten kiszolgáltatja a rossznak. De ez az ige, ez az egyik csúcsa ennek a Jobb könyvének. Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, ha elhagyta is a mindenható félelmét. Ezek után kérném most azt, hogy a szereplők legyenek olyan kedvesek beülni középre. A szituációhoz mondom, hogy egy kórházi szobában vagyunk. Igen, igen, nyugodtan tessenek hozni. Egy kórházi szobában vagyunk egy X asszonnyal és egy Y asszonnyal. Annyit azért tudnunk kell a helyzetről, hogy a lelki gondozó, aki ebben a kórházban többször megfordul. Jó helyen beszélek. Aki ebben a kórházban többször megfordul, illetve rendszeresen megfordul, ismeri az osztályt, és azt is tudja, hogy az a szoba, ahova most belép, az arra van fenntartva, hogy azokat a betegeket vigyék oda, akik lassan a vége fele közelednek. És egy ilyen látogatás alkalmával, hát utána emlékezetből lett rögzítve, egyébként ez a megtörtént beszélgetés, és arra kérném önöket, hogyha lehet, jegyzeteljenek. Én most tudatosan nem osztom ki a beszélgetést. Egyrészt, hogy gyakoroljuk a figyelőképességünket. Nyugodtan lehet jegyzetelni. Érdemes a lelki gondozónak is a főbb mondatait jegyzetelni, de kérem, hogy különösen a két hölgynek a válaszaira vagy a szavaira figyeljenek, mert később ezekre még szükségünk lesz, jó? Akkor kezdjük.
Jó napot kívánok. Hogy vannak? Nem valami jól, ugye?
Nem, egyáltalán nem jó.
Nem jó.
Leülhetek magukhoz egy pillanatra?
Igen.
Üljön a székre. Tegye le róla nyugodtan a táskának.
Ön már volt nálam. Akkor még a 15-ös szobába feküdtem. De hirtelen olyan rosszul lettem, hívtam a nővért meg a doktort, úgy rohantak hozzám. Aztán betettek ide. Először azt hittem, hogy csak azért hoztak át, hogy a többieknek nyugta legyen. De most már egy kicsit jobb. Csak egy trombózis volt. Húsvétkor itt kell maradnom. Nem is akarok hazamenni. Így csak a mentő vihetne haza, de az nekem nagy felhajtás. És ha megint történik velem valami, nem, inkább itt maradok.
Engem is meglátogatott a 12-esben. Akkor arról beszéltünk, hogy a gyülekezetben még senki sem látogatott meg. Azóta már jár itt a lelkész és a gyülekezeti munkatárs.
Igen, emlékszem.
Az orvos megmondta, mi van velem. Nehéz, meg akarom írni anyámnak, ő még nem tudja, és a lányomnak azt mondogatja, valamit titkolóztok. El kell mennem X-hez. A világért sem akarom, hogy ide jöjjön. Már 80 éves, nincs még egy olyan képe, amilyet a muszkol adott, az elküldeném anyámnak.
Nem ilyen volt.
Most egy igéslapot mutat, bocsánat, hogy itt közbevágok, de egy igéslapot vagy egy képeslapot mutat itt a lelki gondozó a hölgynek. Ezen Dietrich Bonhoeffer látható, az a német evangélikus lelkész, akit a világháborúban a nácik kivégeztek, és tőle egy idézet, amit mi is jól ismerünk az énekes könyvből, áldó hatalma oltalmába rejtve. Ezt mutatja meg a lelki gondozó ennek a hölgynek, hogy nem ilyen volt-e az az igéslap, amit a múltkor is adott.
Elolvassa és írt, nem. Miért van ez? Ezek a fájdalmak olyan üreg, még nem vagyok. Itt majd anyám sem tud mit mondani. Igen, vallásos, úgy nevelt fel minket. Mindenre tud valamit mondani. Csak amikor a fiam meghalt, 12 éves volt, arra nem volt magyarázat.
És az ember egy szemkirontás alatt nem képes semmire. Itt fekszik tehetetlenül, és nem mozdulhatok.
Én nem adom fel, nem nyugszom csak úgy bele, és nem mondom, jó, most akkor meghalok. Így nem. A lányom összemegy férhez, ott akarok lenni az esküvőjén.
Az a kérdés miért? Talán a kétség.
Közbevált. Hit nélkül ki sem bírnám. Annélkül semmi nem menne. Húsvétra hazamehetek, még ha nehéz is lesz a búcsúzás. De gondolni sem szabad erre.
Én inkább itt maradok. A fiam haza akart minni, de semmi értelme ezzel a lábbal. A doktor azt mondta, jövő héten már felkelhetek. Majd elkísér sétálni, egész messzire. Jövő héten, vagy hamarosan. Kedves orvos.
Örül neki, hogy olyan kedvesen gondoskodik magáról?
Igen, olyan természetes, olyan emberi. Az is, ahogyan megmond valamit.
Az biztos, hogy jó doktor. De mégis nehéz. Tudja, ha csak a betegség lenne, az még kibírnám valahogy. De a szó olyan
nyomasztó, olyan nehéz.
Az ember nem tudja, hogy bírja ki a szót. Nem értem. Ezt az egészet, és mégis.
Mégis a hit.
Ezek után a lelki gondozó megáldja mind a két beteget az árói áldással, és elbúcsúzik tőlük. És mindkét beteg megköszöni a látogatást. Köszönöm. Most arra kérem még önöket, hogy egy kicsit maradjanak itt, és hát amennyire ilyen rövid idő alatt persze bele lehet bújni egy ilyen szerepben. Engem érdekel, és biztos a többieket is, hogy hogyan érezték magukat ez alatt a beszélgetés alatt. Kezdjük talán akkor.
Én bele tudtam érezni magamhoz, mert én is mindig azt mondom, hogy az anyukám megérte az unokahelyi lakodalmát, nekem is meg kell érni. Az anyukám most 92 éves, és még mindig tudja, hogy melyik a tét unokája mennyi. És én is mindig azt mondom, hogy a hittel, csak a hittel.
És jó volt beszélgetni ezzel a gyülekezeti munkatársra?
Csak én úgy érzem, hogy a gyülekezeti munkatárs keveset mondott, nem?
Ön hogy érezte magát, mert ön el tudta mondani, ami azt mondja?
Igen, én ki tudtam beszélni.
Akkor nem beszélek a gyülekezeti
munkatársra.
Hadd kérdezzem meg a másik
Én örültem a látogatásnak nagyon, és én már elfogadtam azt, hogy én nekem ez a sorsom, és
úgy is vagy.
Szeretnék nem terhére lenni a családomnak.
Igen.
És nem tudom, hogy mi az utam.
És a lelki gondozó?
Hát én egyébként...
Egy pillanat, a hölgyet kérdezem még, bocsánat, hogy mit érez, mint beteg, hogy ez a kedves volt, nem volt kedves, jó volt, hogy itt volt, nem volt?
Abszolút jó volt, hogy itt volt, kedves volt, tehát hogy kicsit mondhatott volna egy-két bátorító szót, de én nekem nem kell. Én már tudom, hogy hol álljunk, mi vár rám.
Hát úgy van.
Köszönöm. Fognak majd önök is szóhoz jutni. Önök is fog szóhoz jutni. Még a lelki gondozó gyülekezeti munkatárst hallgassuk meg.
Hát én egyébként is szívesen bújok bele mások problémáiba. És azt hiszem, hogy ez itt végül jó volt megírva, tehát ez a beszélgetés szerintem inkább arról szól, hogy, hogy beszéljen az a két ember, kicsit elmondja magáról, kicsit hangosan gondolkozzon. Tehát nem vitába kell szállni, nem ex-katedra kijelenteni, nem ráerőltetni magát az embernek, hanem segíteni őket a saját problémájukba, még jobban mondjuk elgondolkodni, előbbre jutni, belenyugodni, megnyugodni. És azt hiszem, hogy ez úgy eléggé arányos volt ez a beszélgetés.
Jó, köszönöm. Önöket most némaságra kárhoztatom, jó? Mi most ezt ki fogjuk elemezni, kibeszéljük, de nem önöket bántjuk, ha valami kritikál is hangzik, hanem a helyzetet, meg nyilván ez egy szerep volt most. És akkor a végén még lesz alkalmunk arra, hogy még egyszer hozzászóljanak a csoport elképzeléseihez, de most visszajönhetnek a helyükre, csak kérem, hogy akkor most egy kicsit ebből a vitából húzódj, vagy beszélgetésből húzódjanak vissza. Akkor hadd kérdezzem a csoportot, hogy hogy érezték? Egyáltalán a helyzet sem egyszerű, hiszen nem egy emberrel kell beszélni, hanem egyszerre kettővel. És tessenek elhívni, ha kórházba járnak, vagy ne adj Isten házaspárnál, akik idősebbek, ott állandóan megy a labda ide-oda, és ez nehezebbé teszi sokkal a beszélgetést. Itt ez a szituáció volt, de kíváncsi lennék a benyomásokra, hogy ki mit látott, mi foglalkoztatja most, hogy élte meg ezt a kis spontán dialógust, a trialógust.
Hát én úgy éreztem, és úgy láttam, hogy tulajdonképpen egy két típusú betegről van szó. Az egyik beteg az, aki egy olyan típus, aki harcol, tehát azt mondja, hogy ő kitűz maga elé célt, hogy még mit szeretne megérni, és szinte nem akar tudomást venni arról, hogy mi a betegsége, mert ő neki azt még meg kell élni. A másik beteg viszont azonosul a problémájával, a helyzettel, illetve ennél sokkal többről van szó, ő ezt elfogadta. Tehát ő nem harcol, ő nem tűz ki célokat, ő ezt elfogadta, és belenyugodott. Az én meglátásom szerint én csak egyetlen dolgot láttam, ami szerepe volt itt a lelki gondozónak, az, hogy ezt hangosan meg tudták a betegét fogalmazni. Tehát mert amit ő mondott, az tehát semmilyen irányba nem vitt egyiket sem, mert mondom, tehát elég karakteres betegekről van szó, az egyik ilyen típusú, a másik ilyen típusú, aki igazából ami segítség volt, és ami szóval előre vitte az, hogy ki tudták mondani, meg tudták hangosan fogalmazni azt, amit ők éreznek.
Köszönöm. Ehhez csatlakozva, hogy esetleg ezzel egy kicsit polarizálva, tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos észrevétel volt, hogy hát tulajdonképpen banánéjó kezdett ez a lelki gondozó, és ha éppen nem olyan ez a két hölgy, akkor ez el is csúszhatott volna.
Nem azt kérdezte, hogy remélem, mert én, hanem azt kérdezte, hogy ugyanem.
Igen, ugyanem.
Nem valami jól néznek.
Nem valami jó,
igen,
ugye?
Nem valami jó, ugye? De, de látják, hogy utána az, amiről ön beszél, hogy végül szépen visszahúzódott, és hallgatott bölcsen, és én ott csak ügyesen. Tehát ezzel lesz lehetett korrigálni.
Erre szokta a lelkészkép azt mondani, hogy ebből már nem jól jön.
Szerintem nem jött ki belőle rosszul, de hallgassunk meg mást is, mert itt volt egy pozitív vélemény, a kritika egyébként jogos, hogy ez talán nem így kellett volna. Más észrevétel, tessék
van. Én is azt hittem fel ezt a mondatot, hogy pontosan a lelkész szavát, igen.
Nem a lelkész, bocsánatot kérek. Gyülekezeti munkatárs, ez egy gyülekezeti munkatárs, aki... Hárítunk.
Biztos nem éretlen, bocsánat, csak a lövő.
Jogos.
Tehát nem valami jól, ugye? Így van. Igen. Nekem is ez volt az első, hogy hogy van, nem valami jól, ugye? Tehát ez volt az egyik, de... és amit a Judit mondott, itt teljes mértékben én is azt mondom, hogy rosszul, valóban egy kicsit már rosszul indult a dolog, de úgy látszik nem lehet elrontani egy látogatást. Mert az a lényeg, hogy meg lehet, nem hallgatjuk azt, ami belőlük ki akar jönni. És teljes mértékben én is ezen itt éreztem, így gondolom, hogy valóban az egyik hazamenne, de tudja, hogy nem lehet, mindenféle okok miatt, de legalább ki tudja magából mondani, hogy mit szeretne, vagy a családi problémákat kibeszéli. És nekem is ez volt az érzésem, hogy a másik föld pedig abszolút mindent megért, és mindent elfogadja ezt a helyzetet, és felelőzik.
Ön nem szólalhat meg csak a végén, tessék parancsolni.
A gyülekezetre kapta meg a lelkész, a gyülekezeti gondozó eleve egy pat helyzetbe megy be. Elmegy egy kórteremből, egy másik kórterembe, ami azt jelenti, hogy akik ott vannak, az lehet egy palliatív, egy nehezebb kórterem. Itt kiderül, hogy trombózis van. Nagyon szépen szót fogad a beteg az orvosnak, de segíti is, és nem halálos. És ő szépen elmondja, szólt vagyok az orvosnak. Később a másik betegre nem tudtam a súlyosságát egyáltalán, hogy mégis mi lenne, de jó volt a vezetés, mert ugye itt a jóval hoztuk föl, hogy a barátja mégis megmaradt. Ott az akarat volt erős, és a hit együtt, itt pedig a bölcsesség és a hit együtt. Én szerintem most lehet, hogy nem jól próbálom a szívem meg, és szólt is, én ugyanígy kezeltem volna a helyzetet, mert én tudom, hogy a 12-es szobában olyanok élnek, akik már járnak, jól vannak, gyakorlnak. A 16-es szobában pedig, mivel elkerültek más helyre, már a súlyosabbak vannak. Tehát ezt a helybe, ott kell lenni helybe, felmérni az állapotukat, a volt állapotukat, és hogy elmondani. Hát a mondatok ezt nem tudjuk.
Hadd kérdezzem meg, hogy jegyzeteltek-e esetleg, vagy írtak-e föl maguknak olyan mondatokat, amiből... Hát ugye azt kimondani direktben, hogy meg fogok halni, azt egyik sem mondta ki, és senki sem mondja ki, egyébként nagyon kevesen. De hogy sikerült-e valamit megjegyezni, vagy fölírni, hogy milyen mondatok voltak, amik így utaltak arra, hogy ez azért nem csak egy egyszerű betegség, amiből majd fölgyűjtünk.
Kimondtam,
nem akarok hazamenni.
Nem is akarok, nem mozdulhatok.
Volt olyan is. Nem mozdulhatok.
A trombózis.
A trombózis.
Olyan nyomasztó, olyan nehéz.
Ez a másik
kérdés.
Mondd utána, hogy húsvét után hazamegyek, mert a fiam azt ígérte, hogy fog sétálni.
Nem a fiam ígérte,
az
a trombózis. Kedves orvos ígérte, hogy fog velem sétálni, hogy is volt a szám. Hosszú, nem így mondta, azt mondta messze.
Ja, messze.
Igen,
tessék.
Nem mondom, hogy csak úgy meg fogok halni, és aztán nem tovább a dolog. Ebből érzik ugye a testvérek, hogy amiről majd most hamarosan fogunk is beszélni, hogy ez egy nagy borzasztó nehéz helyzet, ez ilyesmi. Tehát amikor valaki érzi azt, hogy ebből lehet, hogy nem az lesz, amit szeretnék, hanem valami más, akkor nagyon nehéz szavakat találni, családi körben meg még nehezebb szavakat találni. És a gyülekezeti látogatónak a nagy sansza éppen az, hogy ő egy külsős valaki. Akiből, ha egy csöpp szimpátia is árad, és a betegek ezt nagyon hamar a kis láthatatlan antennáikkal lemérik, akkor tulajdonképpen kapnak valakit ajándékba, akinek megfogalmazhatják azt, amit lehet, hogy a családi körben nem. Volt egy szituáció ebben a helyzetben, emlékeznek rá, hogy tipikus egyébként, nagyon jellemző, hogy valaki az édesanyjával. Nem, igen. Még nem szólhat, bocsánat. A többiek hagyfeltség, meg egy kis memória gyakorlat, nem már.
Nem menjen be az édesanyja, mert nem akarja.
Inkább majd ő ír neki egy kedves képeslapot, de idézte a saját édesanyját is, hogy mit mondott az édesanyja a lányának, mármint az unokájának gyakorlatilag. Titkolóztok előle, valamit titkoltok előle. Én azt hiszem, ha ez igaz úgy általában az emberekre, hogy a halállal, a családon belül diszkrétebben válunk, a magyarokra ez hatványozottan igaz. Itt ugye sokáig gyakorlat volt az, hogy mindenki tudta, hogy a papa meg fog halni, csak a papának nem mondta senki. De aztán, amikor a papa négy szem közt van az orvossal, akkor mondja, doktor úr, hát én tudom, hogy meg fogok halni, de nem mondja az asszonynak. Amikor a doktor úr, vagy a tisztelendő úr, vagy a gyülekezeti munkatárs az asszonnyal van, akkor hát tudom, a papa meg fog halni, de nem mondja a papának, tehát ők együtt egymás között nem. Ez sajnos jellemző ránk, de mondom, a nagy szansz ott van, hogy külsősnek, aki közelít hozzájuk őszinteséggel, szeretettel, sokszor megnyílnak az emberek. Tessék, parancsolni.
Még egy dolog, hogy ki tudódott, hogy ő már volt ott, és beszélgetett velük, és észre lehetett venni, hogy a közvetlen megnyíltak vele szemben.
Ha már volt kapcsolat.
Ebből az egész beszélgetésből az jött ki, hogy mintha már folytatták volna azt a beszélgetést, csak elmondták, mi történt köztem, míg ő nem voltok. Tehát kitárulkoztak neki, mert bizalommal fogadták.
Ez egy új szó.
Nagyon jó.
Most akkor a két lelki gondozott először, akkor most önnel kezdjük, hogy van-e valami, amit úgy szeretnél, hogy tessék arra szólni.
A negyedik hozzászólóhoz mondanám azt, hogy a lelki gondozó az pontosan tudta, hogy milyen állapotú beteghez megy, hanem amikor kórházban látogatunk valakit, mi ezt gyakorlatban csináltuk, akkor tájékozódunk. Pláne ha több eddig alkalommal megyünk hozzá, akkor tudjuk, hogy kihez megyünk. A második Endre hozzászólásához pedig azt, hogy nem biztos, hogy olyan rossz volt ez a kérdés. Nem szabad két színűeknek lennünk. Ő nagyon jól tudja, hogy az előbb elmondta, és hogy ő milyen állapotban van és stádiumban van, és most én elkezdtem színezni, hogy fú, de jó nézel ki meg. Nem, maradjunk a realitás talaján szerintem. És akkor a Judit hozzászólásához pedig azt, hogy szerintem nem két külön típusú emberről van szó, hanem a haloklás különböző fázisaiban vannak ezek az emberek. És ebben a tekintetben teljesen mindegy, hogy katolikus vagy evangélikus valaki. Hívő legyen. Én nem is arra reagáltam, az előző mondatok szólt nekem.
Lehet, hogy
második mondat az
egészen pontosan nem így volt, de hogy két más helyzetben lévő, hát egyébként, hogy karakterileg is máshogy élik meg. Erről majd még beszélgetünk, jó? De ezeket nagyon köszönöm. Jó? Tessék, parancsolni.
Nem biztos.
Ő úgy érzi.
Ebből az ezekből úgy érzem.
Most így a beszélgetés során...
És Lelki mondod, hogy nagyon jó meghallgatta a két beteget, mert tényleg az a fő feladatunk Lelki mondodóként, hogy hallgatni nagyon sokszor. Nagyon sokszor hallgatni, ne megmagyarázni, majd mindent, majd úgy lesz.
Még a lelki gondozói az árszó, jó?
Azt mondta, hogy tulajdonképpen ez az első kérdés, amivel is sokat beszéltünk meg most, nagyon kedvesen és jól szerintem úgy is hozzá. Ez a nem valami jó úgy elkezdeti kérdés, ez egy középfinom változat volt. Tehát ennél sokkal rosszabbul is fel lehet tenni a kérdést. A jóról beszélünk, nem azt jelenti, ugye úgy hallom, most jövök a főnövértől vagy a főorvostól, és hallom, hogy nagyon rosszul van. Tehát mondhatom volna a rossznak bármiféle változatát. Tehát többféle dolog volt, ezt esetleg jobban mondjuk föl lehetett volna tenni ezt a kérdést, ez a nem valami jól, hogy lehetnének jobban is. Lehetnének jobban.
Azt azért érezzük, tehát, ugye, hogy ez egy ilyen, valaki így hallja, valaki úgy hallja. Lehet, hogy jobban is lehetett volna valahogy írni, de...
Sokkal, mert volt olyan vizit, orvosi vizit, ahol megnézték a korlapját az ágy végén, és megszólalt az orvos, szerencsére halkan, hogy ő még él. Szóval mondjuk millióféle dolog van, amelyek
van.
Igen.
Mindig
vannak.
Jó. Köszönöm. Itt akkor álljunk meg, ennél kérem, hogy tessék őrizni, amit hozzá akar fűzni. Csak mert az idő szorít, én biztos, hogy most még ennél a témánál vagyunk, ezt el lehet majd mondani. Nem is tudom, hogy talán a táblát használni kellene egy kicsit.
Hát azért hoztam a krétát.
Köszönöm szépen! Ne vagyok ürítsen rában a szempontból. Én csak kérek valamit a Püspök úrnak teljesítését. Előbb rámeljük egy kicsit, ha megkérhetünk.
Nagyjából mindenhol lehet látni.
Aki nem látja jól a táblát, annak fogok adni a kapukat, mivel teszem közé. De nem mindig látni. Így? Fogokkal jobb. Tessék, inkább átülni, jó? Ne haragudj, mert akkor úgy könnyebb lesz. Egy másik élményemmel hadd kezdjem, mielőtt a halál és a gyász fázisaira rátérnénk, hogy láttam az egyik ilyen tudományos ismeretterjesztő csatornán nem olyan régen egy dokumentumfilmet. Az volt a címe, hogy a kétarcú gyermek. Nem látta valaki véletlenül? Nem. A lényeg az, hogy Indiában egy eldugott kis faluban egy családnál született egy olyan kislány, akinek egy teste volt, és nem két feje, hanem valahogyan két arca, egy koponyája. Szóval egy ilyen nagyon súlyos születési rendellenesség, és hát ez a kisgyermek a két arccal körülbelül olyan 3 hónapig élt. Az egyik, ami érdekes volt ebből a dokumentumfilmből, hogy az egész falu, nyilván nem nagy közösségről van szó, de az egész falu, jó, hát ez azért az indiai mentalitás hozzá tartozik, de valahogy ott laktak együtt. Tehát, hogy mindenki meglátogatta, olyan, és nem szánalomból, hanem úgy tartották a kapcsolatot, együtt voltak ezzel a családdal. Ennél azonban sokkal érdekesebb volt az a pillanat, amikor meghalt ez a kétarcú kislány. Hát először megdöbbentő, de tessenek elképzelni, hogy a falu összes gyereke, kicsik, nagyok, még nagyobbak, a felnőttekkel együtt eljöttek a halottas házhoz, szinte kézről kézre adták azt a kis holttestet, és az ekkora kis gyerek ugyanúgy megsimogatta, megérintette, letakarták, virágokat tettek mellé, szóval számomra megdöbbentő volt, hogy mi európaiak, akik állandóan rejtegetjük a halált, a halottakat, meg a szenvedést a gyerekeink elől, úgy, hogy közben a tévébe meg a számítógépbe ezer számra gyilkollásszák az embereket, szóval ilyen tudathasadásos állapotban vagyunk, hogy ez a fajta halál mennyire nem természetes a mi számunkra, és hogy Indiában meg milyen természetességgel tudták elkísérni a sírigazt a kis testet, és mondom, mindenki látta, az egész pici gyerekek is azt a kis holttestet, azt is, ahogy becsomagolták, betakargatták, azt is, ahogy letették a sírba, mellé helyezték a virágaikat. Szóval nagyon, nagyon megható volt ebből a szempontból, nagyon emberi és nagyon természetes. Hézser Gábor egy református lelkész, aki egyébként pszichoterapeuta is, azt írja, hogy Európában hontalan és titkos a halál. Hontalan azért, mert nagyon-nagyon sok ember nem otthon hal meg a családi környezetében, a szerettei között, hanem valamelyik kórházi osztály, valamelyik félrelső szobájába, legjobb esetben is leparavánozva mondjuk a másik szomszédjától. Szóval borzalmas állapotok vannak a kórházban, ha az ember belegondol, hogy így kell meghalni, ezt valahogy nem kívánja. Szerintem egyikünk se, de sajnos ez van. És titkos amiatt, amiről beszéltem önöknek, hogy tudja mindenki a családban, csak egymás elől rejtegetik, minthogyha amúgy a másik nem tudná. Szóval egy ilyen rossz színdarabot játszunk, amiben mindenki adja a tudatlant, holott mindenki tudja, hogy miről van szó. Két elismert, keresztény körökben is elismert tudósnak, vagy lélekkutatónak, az egyikük egyébként orvos is, Elizabeth Kübler-Ross, így hívják ezt a hölgyet, megjelent neki egyébként, vagy megjelentek könyvei magyarul is, Svájcban dolgozó orvos nő volt, aki hát a szakterületénél fogva nagyon sokszor látott, találkozott haldokló embereket, és ő próbálta meg felállítani, hát én inkább majdnem így mondom, azokat a stációkat, és ezt most lehet egészen keresztény értelembe venni, azokat a stációkat, amiken ő szerinte így vagy úgy, de minden haldokló valahogyan végbe megy. És azt mondja, hogy nagyon sokszor előfordult, hogy amikor meg kellett mondani a diagnózisát a betegének, az első, amit hát ő tapasztalt, az egyfajta tagadás volt, vagy izoláció. Amit hát valahogy úgy lehetne megfogalmazni, hogy ez nem lehet igaz. Ezt nem hiszem el, hogy nekem van ilyen bajom, meg hogy engem ez megérhet. Meg pont most, amikor a lányom esküvőre készül. Szóval egyfajta távolságtartás attól, hogy ez velem nem történhet meg, ezt én el sem akarom hinni. Szóval van egy ilyen fázis, hogy az ember úgy érzi, vagy a haldokló úgy érzi, hogy nem jó diagnózist állítottak ki neki. Szóval ez ő vele nem történhet meg, vagy ez nem lehet igaz. És én hát próbáltam megfogalmazni, hogy egyébként Elizabeth Kübler-Ross nyomán, hogy mi lehet az a mondat, amit ilyenkor a mondanak így vagy úgy megfogalmazva az emlék, hogy nem én, ez azt nem, velem nem történhet meg, ezt nem hiszem el valahogy. Tehát ez az első fázis, mondja Elizabeth Kübler-Ross, hogy tagad, nem akarja elfogadni, hogy ő neki most ez a helyzet. A második fázis az a harag. Harag azért, mert még fiatal, mondjuk, hogy miért él? Aki nem dohányozta meg egész életemben, aki nem jártam ledért nőkkel, aki egészségesen éltem, miért én, miért nem a sokkal idősebb Pista bácsi, vagy valaki más, tehát miért pont én? Egy olyan állapot ez valahogy, amit az ember szóval nem tudja megemészteni. Tehát túl van a sokkon, talán egy lehet mondani, a tagadáson, hogy hát ez velem ez nem történhet meg. De a második az, hogy miért velem történik. Amikor jártam templomba, én hiszek az Istenbe, és itt még nagyon sok érvet föl lehetne sorakoztatni, de talán ez, hogy miért én, ez a második fázis. És jön a harmadik, amit Kübler-Ross úgy nevez, hogy alkudozás. Ez is egy nagyon jellemző folyamat. Mi van, ha elcserélték a leletemet? Mi azért nevetünk, de megfordul az ember, ez az okiás hülye. El kell mennem egy másikhoz, vagy egy harmadikhoz, vagy természetgyógyászhoz, vagy asztrológushoz, vagy valakihez, aki még tud keresni, vagy találni nekem valami lehetőséget. És ezért az a mondatot, hogy talán van más segítség. Lehet, hogy itt a kórházban nem, mondjuk Győrbe, majd elmegyek Pécsre, ott híresebb orvos van, megkeresek egy professzort Budapesten. Tehát talán lehet valami megoldást találni erre, és egy kicsit, ha őszinték vagyunk, az internet ebben a tekintetben hihetetlen hamis remények forrása tud lenni. Most ezt én így mondtam, hogy hamis remények forrása, tehát nagyon sok olyan betegség van, ahol a fórumok jönnek össze, és akkor a betegek egymással megosztják, hogy velem ez van, ez a gyógyszer segített, az a lé, valamilyen gomba kivonat, és akkor vannak, akiknek ez segít, vannak, akiknek meg nem, de egy olyan információs bázis, ahonnan újra meg újra az ember próbálhat magának reményt szerezni, és lehet, hogy van olyan beteg, akinél tényleg még van remény, de lehet, hogy sokaknak nincsen. Szóval ez az alkudozás, ez a hármas fázis. A negyedik, azt egyszerűen így nevezi a Kübler-Ross, hogy depresszió. És hát ez valahol annak a tudatosodása, vagy elfogadása, hogy ez ellen nem kitérni. És ezt sokszor így fogalmazhatják meg a betegek, vagy a haldoklók, minden, most már mindegy. Nekem már nem számít, én már nem megyek haza, el akarnak vinni, de itt maradok Pusvétra, nem tudok menni, most már mindegy. Tehát valahol a feladás közeleg, de még nem az. Tehát egy olyan állapot, amikor az embernek elfogy az ereje. Az arra, hogy még alkudozzon, vagy ne adj Isten haragudjon, keresse az okokat, vagy azért betegedtem ám, meg már Csernobilban fölrobbant az atomreaktor, ami egyébként lehet, hogy igaz. Csak jön egy olyan fázis, amikor vége. Tehát elfogy az erő, és nincs tovább. Az ötödik, az a belenyugvás. Vagy elfogadás, így is lehetne talán mondani. Ez az a pillanat, amikor azt mondja a beteg, hogy várom a halált. Tisztelendő úr, vagy kedves Ili, vagy aki éppen látogatni megy, én most már azt várom, hogy meghalljak. Most már vége. Elfogadás. Na most nagyjából nem biztos, hogy ez mindenkinél, egyáltalán az sem biztos, hogy ezek a határok élesen elválnak egymástól. Aztán arról is ír a Kübler-Ross, hogy lehet, hogy valaki itt van a harmadiknál, hogy talán a segítség, aztán visszalép egyre. És újra egy olyan helyzetbe kerül, hogy próbál még valamit találni. De ez abba segítheti az önök munkáját, meg a szolgálatát, hogy úgy nagy vonalakban azért egy kicsit el lehessen helyezni mindenféle előítélet nélkül, hogy körülbelül akivel beszélgetek, lehet, hogy itt tart. És akkor én arra kérném önöket, hogy hát most próbáljuk meg közösen megfogalmazni azt, hogy ha az egyes fázisokon most végigmegyünk, hogy mi az, amit a lelki gondozó mondhat, mondjuk az egyes fázisokban lévő embernek, vagy mi az, amit egyáltalán nem mondhat, vagy hogyan kellene viselkednie, vagy mire készüljön, amikor mondjuk fölismer egy-egy stádiumot vagy stációt. Próbáljuk meg az elsőt, hogy tagad, nem én. Ez talán nem történhet meg.
Az egészségügyi évben ilyen sűrös eseteknél is abszolút egyértelmű a kontroll. Tehát ha bármi keresést tartanak, akkor ezt erősítesse meg több oldalról, hogy ez az állapot valós-e.
Ez majd itt lesz, a harmadiknál. Most ha az elsőnél vagyunk, hogy nyakon öntik, mert tulajdonképpen ez egy leforrázás, hideg vagy meleg vízzel tetszés szerint, akkor mit lehet, mire kell figyelni? Inkább így kérdezem, mire kell figyelni?
Most én nem is nagyon éreztem az első és a harmadik között, ugye a nagyobb között, tényleg elég sok.
Akkor lehet, hogy én nem mondtam jól, bocsánatot kérek. Tehát ez az a helyzet, amikor valakinek megmondja az orvos szemtől szembe, hogy ez van, és hazamegy, és magára csukja az ajtót, mert egyelőre nem nagyon akar senkivel se beszélni, meg találkozni erről a dologról. Így most már kicsit talán élesebb a határ. Tehát az első szembesülés azzal, hogy ez van. Rákos daganat nő benne. Ha mégis találkozunk.
Azt szeretném mondani, hogy nekem most a közvetlen szomszédom is a családja van ilyen esetben, és nem csak a beteg zárkodik, az egész család nem tudja megérteni.
Nagyon jó megfigyelés.
Az unokáig lemenően, a gyerekek, mindenki, és nem mindegy, hogy mondja meg az orvos. És úgy érték meg, azt mondták, hogy mintha sósavat üntöttek volna rájuk. Tehát olyan nyersen, olyan közönségesen, és csodálatosan kezd gyógyulni. Agy és tüdőhártya.
Talán nem véletlen, hogy most ezt pont így raktam le, nem tudatos volt, csak a jobbra emlékeztetek, hogy baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, ha elhagyta is a mindenható félelmét. Elizabeth Kübler-Ross azt mondja, hogy a lelki gondozónak azért fontos felismernie ezt az első állomást vagy helyzetet, mert tudnia kell azt, hogy az illetőnek ezt az egész utat még végig kell járni. Ő most még az út elején van. És hogy ezt végig tudja járni, ezeket az állomásokat, neki ez erőt kell gyűjteni. És ez az erőgyűjtés gyakran nem más, mint hogy visszavonulok, elfordulok, megbabol, vagy nem tudom. Szóval valahogy a lélek ebbe az első fázisba egy ilyen mély levegőt vesz, mielőtt a víz alá megy. És ezt így kell kezelnünk, hogy ezt el kell fogadni, hogy lehet, hogy azt mondja, hogy most még ne jöjjön hozzám. Se a tisztelendő, se a gyülekezeti munkatárs, és én se akarok menni a templomba. És én azt gondolom, az egyetlen bölcs, amit ilyenkor magunkban legalább végig gondolhatunk, azon túl, hogy imádságban esetleg őt kísérjük, az, hogy baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, még ha elhagyta is a mindenható félelmét. Tessék, tanácsolok!
Én saját tapasztalatból tudom azt mondani, mert 91-ben meghalt a férjem, rákos beteg volt, és mikor ez kiderült, akkor igen, villámcsapásként ért bennünket, mivel még nagyon fiatal volt. A halál mindig rosszból jön, de egy fiatalnál megrázó. És nálunk ez úgy csapódott le, hogy akkor még az orvosok nem mondták meg őszintén a betegnek, hogy mi a probléma. És én igen tudtam, mert nekem megmondták, de nem beszéltünk róla. Tehát én soha nem mondtam azt ki, hogy az én férjem rákos beteg. Kerültem ezt a szót. Nem arról beszéltünk, hogy mi a probléma, hanem hogy tudunk ezen felkerekedni és megbírkózni ezzel a betegséggel. De nem sikerült.
Most akkor így ezzel a tapasztalattal lehet, hogy máshogy tetszik ezt az egészet megélni, vagy hallani, vagy látni.
Persze.
vagy sebeket, még 20 év, 22 év után is. De ez tényleg így van, ahogy leírták, hogy ezeken a állomásokon át kell menni, és az ember azon gondolkodik, hogy miért én, miért ő. De ezen is túl kell jutni, hogy elfogadni. És még halála után is évekig az jár az ember eszébe, hogy miért. De aztán lecsendesedik az ember is, elfogadja. És akkor talán meg lesz a békéje. És az Isten segít túljutni minden nehézséget, mert csak vele lehet. Lelkileg utána is megerősödni, meg közben is.
Köszönjük szépen!
Kérdezni szeretném, hogy ilyenkor nem szabad reménykelteni benne, hogy vannak gyógymódok, lehet még innen kiút.
Szabad reményt kelteni benne, hogy vannak gyógymódok?
A remény megvan utolsó pillanatig, azt nem szabad feladni. Azt nem szabad feladni, mert akkor összeömlik az ember. És nem tudom tovább
feladni. Valaki azt mondja, hogy kell, tessék parancsolni.
Én csak azt szeretném, hogy ezek a stációk, ezek így önmagukban, hit nélkül semmit nem ér. Tehát ezek csak stációk, de hát azért ehhez kellene tudni, hogy annak az embernek, annak az egyének, a környezetének, milyen a hitének a mélység.
Ezt én mind megértem, mert csak ezeket a stációkat, az az Elizabeth Kübler-Ross vallástól, felekezettől, függetlenül, mint emberi jelenség. Bocsánat, most az jutott eszembe, nagyon csúnyát mondok és kövezzel. Ez olyan, mint a lábszag, minden embernek van. Tehát ezen, hogy mondjam, nyilván aki hittel él, az nem mentesít rám minket attól, hogy mert mi hiszünk Jézus Krisztusba, akkor mi ezeket megúszunk. Egy. Kettő. Aki hittel él, nyilván máshogy megy át ezeken a stációkon, talán. De gondoljanak megint csak jobbra, és ne haragudjanak, hogy én ezt mindig ezzel piszkálom önöket. Hát ha valakit hívőként ír le a Biblia, és szentként és fedhetetlenként az Úristen előtt, akinek az Úristen, akiben az Úristennek igenis kedvet ellett és még dicsekedett vele, olvassák el, hogy miket hány jobb az Isten szemére. Nem a barátaiért, az Isten szemére. Szóval Isten irgalmazzon minket attól, hogy a mostani állapotunkban azt gondoljuk, hogy mi majd ezeken valakit végig taszigálunk, aztán belökünk az örökké valóságba. Ettől én óvnám önöket. Ezek általános emberi lelki jelenségek, hívőkre, nem hívőkre egyaránt igazak, hogy ki hogy éli meg, az nyilván a hitének egy plusza lehet, de mondom még egyszer, nem biztos, hogy nem kerülünk ki jobb cipőjébe.
Igen.
Ugyan levettem bőle, de bejött az ablakon.
Tessék!
Ugye azért feszegetem én a hitet, mert vagy magunként mondjuk a mi atyánkot, és benne a Uram, legyen meg a te akaratod, vagy a szívünk mélységéből mondjuk, és hogyha meg vagyunk arról győződve, hogy úgy imádkozunk, és úgy mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, akkor befolyásolja ezeket a stációkat, befolyásolni kell, a hit mélységének befolyásolni kell.
Ön, mint elgondozó, ha így imádkozza a mi atyánkot, akkor úgy tesz, mint az a bölcs orvos, aki minden műtéte előtt azt mondja, hogy ő először imádkozik. De hogy a lelki gondozottunk, akivel mi beszélünk, tudja-e mondani per pillanat olyan mélyen a mi atyánkot? Érdekli-e ebben a szent pillanatban, találkoztam egy olyan, talán Győrben volt ez, nem püspök úr, elmesélt az egyik gyülekezeti munkatárs, hogy két nappal ezelőtt volt egy ilyen esete, hogy ő, mint gyülekezeti munkatárs, vitte az egyik gyülekezeti tagot, egy idős nénit egy ilyen kontrollra, És valahogy hasonlóan sósabban az orvos elrendezte a dolgát a néninek, hogy akkor magának ennyi. És azt mondta ez a gyülekezeti tag, hogy ahogy mentek kifele, hát ő támogatta ezt a nénit, már gyakorlatilag ott összeroskadt szinte ez alatt, a hír alatt, és hát ő, mint gyülekezeti munkatárs, próbált neki valamit mondani, hogy hát kedves Margit néni, azért majd imádkozni fogunk. Azt mondta, hogy most hagyjál engem ezzel békét. És nem tehetünk róla meg őt, ezért nem ítélhetjük el. Ebben a pillanatban, ebben a helyzetben van. Így kell átfogadni.
Még bejönnék az ablakon.
Még egyszer.
Nagy péntek előtti pénteken tartottam a gyülekezetbe egy bibliaórát. Minden hónap egyszer van olyan, ami korábban mi is most meg testvérünk. És nagy péntek előtti pénteken pontosan a halál volt a téma. Az ige hozzá nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Ez volt. És akkor nagyon érdekes, hát majdnem, hogy a testvérek idősebbek tőlem. Tehát már mindenki elgondolkodott a halálon. És igyekeztem olyanokkal vigasztalni őket, vagy nem vigasztalni, csak olyan bibliai idézeteket, hogy például, na most nem fog eszembe, csináltam idézeteket, például itt van, hogy aki aggódik szívében, az leverté lesz, a jó szó viszont felvidítja. Tehát mind olyan levaló igéket, és akkor az idős napot mindenki felolvasta, és mind olyan volt, amelyik a halálnak a félelmét, ne félj, mert megváltottalak, a halálnak a félelmét hát esetleg csökkentette. Ennyit akartam mondani. Kimegyek az ajtón.
Ne lássék kidérezni, hogy én ott kidáltam, vagy kidobtam.
Befejeztem. Köszönöm.
Jó. Tessék parancsolni, és
akkor annyit mondanám, hogy ebben a fázisban az igés lapot a fejedhez fogja válni.
Hát, igen.
Igen, ott volt
egy... Csak egy nagyon röviden válaszolva erre előbb elhangzott, én úgy tudom, és nagyon sokszor el is hangzik, hogy egy zuhanó repülőgépben, vagy egy halálra készülő, elfekvő szobában, hogy elég kevés az ateista.
Igen, igen.
Elég kevés az ateista, és aki kap időt arra, hogy gondolkozzon a halálon,
igen, de ez az idő, ez az idő, amit itt látunk, tehát ez az öt papír, ez az idő. És amikor, nem tudom, hogy jó-e a hasonlat, ezen el lehet meg gondolkodni, de még van egy pillanat, amikor nem jelenti be a, vagy ha bejelenti is, hogy zuhanunk, akkor nem biztos, hogy, tehát érti? Lehet, hogy 20 másodperc alatt lent van a gép a földön és széjjel megy, de az akkor is 20 másodperc, és ez a legelső másodperc, amiről most beszélünk. Én csak mondom, és ebben igazuk van, hogy lehet, hogy ez a fázis hosszabb valakinél, lehet, hogy rövidebb. Tehát ez nem a kőbevésett, nem tudom én, 10 parancsolat.
Vagy valamennyi elfogadás és nincs harag.
Azért mondom, hogy ezek csak nekünk támpontok, akik beszélgetünk ezekkel az emberekkel, hogy próbáljuk meg óvatosan fölmérni, hogy körülbelül hol is tarthatnak. Ennek ellenére nyilván egy olyan ember, aki mondjuk egy bibliaórán foglalkozik a halál kérdésével, és egyrészt a hitéből kifolyólag, annak megint egy kicsit más ez a folyamat, de én most hadd mondjam el ebbe a körbe, és van, aki itt meg tud erősíteni engem, hogy igazat szólok-e vagy nem. Amikor a Balikó Zoltán bácsi, nekem ő volt az egyik lelkészem, a halál előtti fél napban, vagy egy napban, vagy órában, nem tudom pontosan, beszéltem vele telefonon úgy, hogy én Németországban voltam, nagyon rossz volt a vonal, ő meg a fél tüdejével a vonal másik végén feküdt Pécsen a halálos ágyán, és ő tudta, hogy a halálos ágyán van, és nem értettem már minden szavát, mert a vonal is rossz volt, az ő hangja is nagyon gyenge volt. Azt mondta, és anyikám, kapaszkodom, kapaszkodom, kapaszkodom. ezt sugdosta nekem a telefonba, és nyilván ő a keresztre gondolt, de egyszerre volt benne az, hogy ami őt a szolgálatában egész életében végig kísérte, egyik oldal, a másik oldal meg, hogy mégsem tudom, hogy hova megyek. Tehát ez egy olyan, abból a szempontból nem tudom, hogy hova megyek, hogy ez az átmenetel milyen lesz, ezt egyikünk se tudja. Ebben benn volt egyszerre a félelme, meg egyszerre a reménység ebben a kapaszkodomba. És ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, és egyáltalán kell hinni. Az, aki ezen az úton jár, az mindig többet tud, mint mi a halálig. Mi még nem haltunk meg egyszer se. Az, aki ebben benne van, az mindig többet tud, mint mi. Ez egy alapszabály.
Azt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy ez a hosszú út, ezt megérni tisztenc alatt. Én nekem a drága párom tisztenc alatt. Egy kis alibet érzéssel és a részőszerben bénultak. És a Szentlélek olyan munkát és munkálkodást adott neki is, és nekem is a gyerekeknek, hogy olyan hatással tudtam menni az orvosokra, a intenzív osztályon, hogy megmondták, hogy leveszik a lélegeztetőről búcsúzunk-e, és azt mondtam, hogy így nem tudjuk elengedni. Minden reggel úgy ébredtünk, én mindig reggel a útmutatót olvastam, és akkor ő később ébredt, és mindig kérdezem, na mi a mai ige? És ez november 14-től volt, és az útmutató igéken keresztül ő vigasztott bennünket. A 23. Zsoltár volt a konfirmációs igéje, és az utolsó mondat, hogy az úrházában lakom egész életemben. És adott a Jóisten egy olyan csodát, hogy azt mondtam, hogy az tévé felvétellel kellene sokszorosítani és nézni, hogy Szolnokon műtötte meg egy orvos, nem akarták engedni, hát miért engedjék, mert megmondták, hogy semmit nem kapunk, csak pár napot. Mondtam, hogy nekünk az is nagyon nagy ajándék lesz, és Szolnokon egy orvos elvállalta, hazament 1:30 és 5 visszajött meg. És másnap, 16-án volt 62 éves, ott az intenzív osztályon, 3:48 jöttünk ki este, és jön velünk szembe egy fekete kabátos fiatalember, és a kisebb lányunknak megköszöni, hogy besegítette, hogy tud bejutni az intenzív osztályra. És meglátom a fehér szalagot, és mondom a Orsinak, szalag utána ő lett. Visszajön, bemutatkozik, hogy Győri Péter vagyok. Én előbb mutatkoztam, hogy én sai gyülekezetből evangélikusok vagyunk, és szeretném, ha eljönne a szeretünkhöz. És annyi a csoda volt, hogy akkor már bemehettünk mind a négyen, hogy ahogy körbeálltuk, és útra bocsátotta a Péter, és a párom, aki mozdulatlan volt 9 napig, minden porcikájával visszajött. Szentlélek ereje által visszajelzett, és egy csodálatos hullámzás a fejétől a kis ujjáig, és mikor elvette a tisztelendő a kezétől, ő le, megint mondulatlan volt nekünk. És volt orvos, aki azt mondta, hogy magának ez élet, és volt, aki azt mondta, hogy mindenki mondjanak el neki, még a kedvenc illatát is hozzák be. Mindent érzékel, mindent tud, de nem tud visszajelölni. És ezt 10 perc. Fáj a fejem, és 10 percben.
Ez az idő. Ez az idő. Köszönjük szépen, hogy ezt ilyen őszintén elmondták nekünk. Most azon már kicsit kellene...
Kérdést érdemes volna azért még megválaszolni, vagy megkérdezni a nyíregyházi testvérünkről, hogy én most így 20 év távlatából, hogy tetszik értékelni? Jó az, hogyha nem beszélünk az elhunytal erről a nagyon-nagyon kényes kérdésről, vagy esetleg jobb lett volna mégis fölkészíteni kvázi a nagy útra, hogyha ez egyáltalán lehetséges. Én ezt nem merném most természetesen megválaszolni, de a kérdés fölvetést jogosnak érzem, talán a tapasztalatainkra nézve is, annál is inkább, mert ma már a orvosi praxis is más, nyitottabbak, és talán a családok is jobban. Hát nem minden orvos tud kellő tapintattal ilyen kérdést fölvetni, illetve ilyen tényt közölni, de most már tanulgatják, hát 1990-ig az Orvostudomány Egyetemen pszichológiát egyetlen egy orvos se tanult. Ez a marxizmusnak az egyik legnagyobb bűne, amiben az egész társadalom szenved. Ezt a fiammal tudom igazolni, aki 85 és 90 között járt az egyetemre, és egy percig nem foglalkoztak pszichológiával. Ő később aztán kint volt Kanadában, meg Amerikában, ahol ezt pontolták.
Hát akkor a hölgyet meg tetszett szólítani.
Talán azért volt jó, hogy erről nem beszéltünk a betegség mélységéről, hogy mi várható. Nem az bontakozott ki a beteg előtt is, meg előttem is, hogy mi lesz a végső stádium, hanem az, hogy mi a feladatunk. És talán így kimaradt az igen erős harag, hogy benne, hogy miért ő lett ilyen beteg, vagy az alkudozás talán az nem, de a depresszió teljes mértékben kimaradt. Mert nem volt az én férjem depressziós halála, vagyis hát a beteg ágyán. Ez a betegség lefolyása 5 hónap volt. 5 hónap volt, de ezt a belenyugvást se úgy éltük meg, hogy ő még az életre készült. Az életre készült, és biztos azért, hogy 42 éves volt. Mert itt ezek a lépcsőfokok, én úgy gondolom, hogy nem mindenki korfüggő, hogy egy fiatalnál másképp alakul, mint egy idősebbnél. Mert most elmondom, hogy most egy hete volt, hogy egy lelki gondozásra jártam egy nénihez, 92 éves volt, és nagyon szép volt, kért meg, nagyon intenzív volt, és halála előtt 5 héttel leesett, szomnyaktörése lett, és még megműtötték olyan idős korában, és ő ezt úgy élte meg, hogy már meg szeretnék halni. És erre is ki szerettem volna térni, hogy ilyenkor mit tud mondani egy lelki gondozó, mikor ezzel kerül szembe, hogy azt mondja a gondozottja, hogy én már nagyon várom a halált, mert bele vagyok fáradva életbe, nagyon szép kort megéltem, és én már szeretnék megpihenni. És ugyanez a Ez játszódott le, mikor édesanyám halt meg, ő 86 éves volt. És nála is kiderült, hogy rákos beteg, de az 2 hónap alatt játszódott le az a betegség, és ő nem úgy érte meg a betegségét, ő már belenyugodott, hogy ő már el szeretne menni. És hogy ilyenkor mivel lehet őket bátorítani, én csak azt tudtam mondani, hogy mindennek megjön a maga ideje, és a túl tudja, hogy meddig kell itt maradnunk, és addig elfogadni ezt a helyzetet.
A másik oldalon meg megértésünket lenni kell, és juttatni, hogy megértünk, hogy el akarunk.
És a másik, hogy ő mindig úgy imádkoztam, hogy legyen a Uram a te akaratod.
Ez így körülbelül a helyén van. A végéről fogok mesélni, meg mindegyikhez fűznék, ha megengedni. Nem, jól tetszett mondani, hogy igen, ezeken végig kell menni. Az, hogy mennyire életkorfüggő, nem tudom. Volt olyan fiatal lelkész kollégánk, aki ennek minden fázisát megjárta. Nem tudom, hogy a Kovácsi Mihály éves volt.
56.
2 évig húzódott neki, vagy 3-ig, és ezen mind végig ment.
Úgyhogy... A fiatal biztos.
Jó. Na, nagyon röviden, mert az időnk elszakadt, csak hogy ne maradjanak támpontok nélkül, hogy mi az, amit lelki gondozói szempontból. Tehát ez a nem én, mondom, egyszerűen ezt el kell fogadni, ha valaki ennél az első állomásnál itt van, baráti szeretetre van szükség és elfogadásra. A második a harag, a miért én? És most én itt köszönöm meg ezeket az igéslapokat. Én azt gondolom, hogy ebben a fázisban a lelki gondozónak nem az a feladata, hogy hát, kedves testvér, ilyet nem mondhatsz. Nem lehetsz mérges. Legyél békés, stb. Stb. Hanem ilyenkor jönnek jól azok az igéslapok, amiken egy-egy zsoltárvers van, és tessenek ebből a szempontból végigolvasni a zsoltárokat, hogy ott hány panasz zsoltár van. Amikor a zsoltáros, uram, bocsánat, még átkozódik is, hogy ellenségeimet pusztítsd el, uram, de hogy... Igen, csak azt akarom mondani, hogy azért fontosak ezek a panasz zsoltárok, mert tulajdonképpen utat engednek a léleknek abba, hogy kimondja, ami benne van. És egy-egy ilyen jól megválasztott, jól átgondolt ige a szenvedés helyzetére, akár úgy, hogy abban a panasz megfogalmazódik, nagyon sokat tud segíteni. Minden esetre a lelki gondozónak az a feladata, hogy kiülhessen az illetőből, kibudjanhasson, kimondhassa, megfogalmazhassa azt, amit ő érez, és mondom, ebben a zsoltárok könyvben nekünk egy hihetetlen nagy támaszunk tud lenni. A harmadik fázis az alkudozás. Itt ugye beszéltünk arról, hogy hát valami reményt kell ébreszteni mindenképpen benne. Én arra szeretném most önöket emlékeztetni, hogy minden beszélgetés általában két sikon, legalább két sikon zajlódhat. Erről beszélgettünk régebben. Van egy tárgyi sík, meg van egy lelki érzelmi sík. A tárgyi sík az körülbelül az, hogy mit, mikor, hol, hogyan, ki szerez meg, intéz el. Melyik orvos, melyik internetes oldal, melyik gyógyszertár, melyik kuruzsló, melyik nem tudom én természetgyógyász. Ez a tárgyi sík, hogy mit lehet csinálni két kézzel gyakorlatban elintézni. A mi feladatunk, én azt gondolom, nem, elsősorban nem az, hogy még hozzunk neki három orvos címet, hogy ide még menjél el, itt is nézed meg magad, hanem nekünk erre az érzelmi sikra kell valahogy mindig rámennünk, vagy közelítenünk, és mondom, nem a nyugtatgatás a feladatunk, hanem hogy hozzásegítsük ahhoz, hogy lelkileg kezdje el rendezni a dolgait. Tehát az a legfontosabb, hogy mi mindig erre az érzelmi sikra ebben a harmadik fázisban meg tudjunk érdezni. Fontos az, és joga van minden embernek ahhoz, hogy amíg orvosilag, egészségügyileg bármi remény van, addig küzdjön, kapaszkodjon az életéért. De mondom, ez elsősorban nem a mi feladatunk. A mi feladatunk az, hogy a lelki rendezését az önmagával való szembenézéshez szeretettel, türelemmel hozzásegítsük. Én úgy érzem, hogy fel a feladat. A négyes, és akkor lépek egyet előre, a depresszió fázisa. Valakinél erősebb, valakinél gyengébb, de itt is csak az a feladatunk, hogy szóhoz juttassuk a lelket, és itt gondoljanak megint a korintusi igéhez. Szóhoz juttatni a lelket, hogy meg tudja fogalmazni a kétségeit, és meg tudja fogalmazni az illető a reményeit. Ugyanis minden embernek vannak kétségei is, reménye is. És hogyha ezt nekünk sikerül, mondom megint ezen az érzelmi sikon maradva, akkor egy nagyon nagy szolgálatot vagy segítséget tettünk a felepanátunknak azzal, hogy a kétségeit és a reményeit, ha engedjük szóhoz jutni benne. És az utolsó fázis, a belejúvás, hogy várom a halált, én már meg akarok halni, amiről tetszett beszélni, én nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy itt átfogynak a szavak. És nyilván vannak igék, amik ide is szépek és használhatóak az ember. Az ember otthon egy igéslapot, vagy odaad egy igéslapot, de sokkal többet jelentenek, én így fogalmaztam meg magamnak, hogy ezek a szimbolikus cselekedetek. Hívtak engem egyszer egy 93 éves nénihez, nem mozdult, nem reagált, de láttuk, hogy a végén van. Tessenek elképzelni, elkezdem az úrvacsorai liturgiát mondani, és az a néni, mint aki föltámad még egyszer a halálból, elkezdi mondani velem a hiszek egyet, holott hetek óta nem beszél senki. Ez a liturgia. azt, amit az ember, ha nem változtatják meg, ugye, úgy gondolom, hogy tisztában előtt, bocsánat, a csúnya számét. Ez a liturgia, meg a ritus, amit ha gyerekkorunktól fogva gyakorlunk, az hordoz minket a halálunk órájára, akkor, amikor át kell lépnünk az egyik világból a másikba. Mondom még egyszer, beteg úr vacsora. Az ároni áldást elmondhatják önök is, miért nem mondhatnák el, hogy a kezüket ráteszik a fejére, és megáldják őt, és keresztet rajzolnak a homlokára. Miért nem? Minden, ami szimbolikus cselekedet, ami túl van a szavakon, mert itt már mi mondani nem tudunk semmit, mert ő az okosabb, ő jár előre. Ő közelebb van az odaállhoz, mint mi. De ezekkel a szimbolikus jelenlétünkkel, meg cselekedeteinkkel igenis segíthetjük őt az egyikből a másikra. És ezeknek nagyon nagy ereje van, ilyenkor is. Az időnk annyira elszakadt, hogy arra van időm, hogy világosan a gyásznak a fázisai, amíg nagyon hasonló és sokkal kevesebb van belőle, ezt egy Jorik Spiegel nevű evangélikus teológus fogalmazta meg, vagy szedte rendszerbe, és egy kicsit hasonlít ehhez a Kübler-Rossféle állapothoz. A gyászolónak az első a sok, ami ér. És ahogy megtetszettek fogalmazni, a halál mindig rosszkor jön. És hiába van rá hónapja mondjuk, vagy 3 hónapja egy családnak, hogy igen, tudjuk, meg fog halni és készülünk, amikor mégis itt van a halál, az mégiscsak egy sok helyzet, hogy az ember nem hiszi el, nem fogja föl, mégis föltör a fájdalom. Ez így van általában. Ugyanaz a funkció a soknál, mint itt a tagadásnál. Fel kell készíteni a lelket arra, ami ezután jön. A gyászoló azért kapcsol ki, ezt most idézőjelben mondom, jól értsék, de egy kicsit az ember azt se tudja ilyenkor, hogy hol van. Akik már veszítettek el hozzátartozójukat, tudják, hogy olyan, mintha itt is vannak, meg nincsenek is itt. Ez az erőgyűjtés. Ugyanis ezután lesz még a temetés, és arra föl kell készülni, mert az erőt kíván, és nem keveset. Szóval ennek a soknak ez a jótékony hatása, ha már egyáltalán valamit lehet erről mondani. A második szakasz, ez egy nagyon érdekes, úgy hívja, hogy kontrollált fázis. Ez az az állapot, amikor meg kell szervezni a temetést. Át kell menni az orvoshoz, ki kell állítani a halotti bizonyítványt, föl kell keresni valamelyik temetkezési vállalkozót, értesíteni kell a családot, a hozzátartozókat, meg kell keresni, mikor lesz a temetés időpontja, a sír, ismerik jól, hadd ne folytassam. De az embernek szerveznie kell az életét, és el kell búcsúztatnia a maga halottját, és ehhez ez hozzátartozik. Ez egy kontrollált fázis. A harmadik, ez az egyik legnehezebb dolog, ami ezután jön, ezt úgy nevezte el, hogy szembesülés. És ez valahol akkor kezdődik, amikor a temetés után hazamegy az ember, és becsukja maga mögött az ajtót.
Üres a hely.
Úgy, ahogy tetszett mondani. Üres a hely. Aztán, ha tél van, és a férfi ment el előbb, akkor hoppá, innentől kozda, nekem kell elhagynom a havat, nekem kell összevágnom a fát, ha falun élek, nekem kell ezt csinálnom, ami megosztott munka volt, vagy feladat, az most egy emberre hárul. Főleg, ha egyháztartásban él valaki. És ez az a pillanat, vagy ez nem pillanat, ez egy hosszú állapot, bocsánatot kérek, akár évekig is eltarthat, amikor váltja egymást az emlékek feldolgozása, és akivel csak találkozik az illető, arról beszél, hogy mi volt, vagy arról, hogy hogyan halt meg a férje. És akkor elmondja akár 79-szer is. Elmentünk az orvoshoz, megállapította, hazaventünk, gyógyszereztük, tetszerek is menni. Mondom, számtalanszor elmondja ezt az ember, mert így beszéli ki magából. És megint csak mondom, hogy mi meg azért vagyunk, hogy meghallgassuk. És így gyógyul a lélek, ha ezt újra és újra el tudja mondani. Ugyanakkor ez egy azért kényes fázis, és a lelki gondozónak azért fontos, hogy tudja ezt, mert azért ilyenkor van a sebek hogy mondjam, rendezése is. Tehát azért egy kapcsolatban mondjuk a házastárs megy el, de ha a szülő megy el, akkor is. Nincsen olyan élet, amiben ne lett volna diszharmónia, és most finoman fegyeztem ki magam. Itt hagyott egyedül. Hányszor hallani ezt a mondat? Itt hagyott az uram vagy a férjem. Ezt nem csinálta, azt nem, ez is rám maradt, ez se intézte el. Bankszámlák, vagy csekkek, vagy nem tudom. Nagyon sok probléma van, és ebben a fázisban az emlékezés és néha a sértődöttség meg a harag vegyesen vagy fölváltva előjön. És az utolsó, hát ez egy nem szép szó, adaptáció. Tulajdonképpen elfogadás. Nem azt mondom, hogy megnyugvás, és úgy, ahogy tetszett mondani, hogy még 20 év múlva is. Tehát amikor azt mondják a népnyelv, hogy az idő minden sebet begyógyít. Az idő semmilyen sebet nem gyógyít be. Maximum keletkezik egy heg meg egy varrat az emberen, ami újból és újból felszakad. Még 20 év után is. De megtörténik egyfajta együtt élés ezzel a helyzettel.
Aggalmaskodás, kényszer.
Igen, igen. Nemrégiben hallottam Bagdi Emőkének egy előadását, és beszélt ő is a halálról, és mondott egy nagyon, nagyon okosat, azt mondja, hogy azt figyelte meg, hogy ez az állapot akkor következik be a gyászolóknál, amikor valamilyen tulajdonságát vagy szokását az elhunytnak fölvesz az illető. Tehát, hogy valamit a másik életéből, amit ő úgy szokott csinálni, integrálok, vagy behozok a magam szokásai közé. Egész egyszerű dolgokra tessék gondolni, hogy például, hogy a dédi papának szokása volt fölhúzni a kakukkos órát. És akkor figyelem a dédi mamát, és egy olyan jó két év múlva a kakukkos órához az az ő feladat. Azt mondja, nem mehet más. És még én azt hiszem, hogy értjük egymást, hogy mire gondolunk nagyjából. Tehát valami, ami az övé volt, azt beépítem az én életembe, és így csinálom én is, mert nem tudom megmagyarázni, hogy miért, mert ez kell ahhoz, hogy az ő emlékével én jól, békességgel tudjak együtt élni. Hát ennyi lett volna már, egy kicsit megcsúsztunk, és bocsánatot kérek a következő előadóktól. Meg a konyhától. Azt tudom, hogy be sem mennek menni. Köszönöm szépen a figyelmet. Isten áldja magukat és a szolgálat.
Köszönjük szépen.